Szeretettel köszöntelek benneteket az Isten tiszteleten, az ige hirdetésen. Engedjétek meg, hogy először a gyermekekhez hadd szóljak, és hadd kérjelek gyerekek, hogy hadd lássam az arcotokat, a szemeteket, hogy figyeltek rám. Egy történetet szeretnék elmondani a Bibliából, és majd ezzel kapcsolatban szeretnélek kérdezni is benneteket. Ez a történet a királyok korában játszódott le. Volt egy uralkodó, aki éppen trónra lépett, úgy hívták, hogy Roboám. Salamon királynak volt ő a gyermeke. Amikor trónra lépett Roboám, akkor a nép egy követséget küldött hozzá, és azt kérték a követek, hogy könnyítsen a terheiken, ne szedjen akkora adót az országban, mert nagyon elszegényedtek, mert az édesapja sok adót vetett ki rájuk, sokat kellett fizetniük. A király nem válaszolt rögtön a követeknek, hanem azt mondta, hogy adjanak egy kis időt, megszabott egy időt, hogy mikor jöjjenek vissza, és aztán tanácsot hívott össze. Összehívta azokat a tanácsosokat, akik az édesapja idején tanácsot adtak, a vének tanácsát, és megkérdezte tőlük, hogy mit tegyenek. A vének azt mondták neki, hogy hallgasson a nép kérésére, engedjen a nép kérésének, enyhítsen a terheiken. Roboám aztán összehívta azokat is, akik hozzá hasonló fiatalok voltak, és őket is megkérdezte a kortársaitól, akik vele együtt növekedtek fel, hogy ti mit mondtok? Elmondta nekik, hogy ezt mondta a nép, mit cselekedjem ebben a helyzetben, mit javasoltok nekem, mit tegyünk? Ezek a fiatalok, akik vele együtt nőttek fel, azt mondták, hogy Roboám, mutasd meg a te hatalmadat. Mutasd meg, hogy te erős király vagy, határozott király vagy. Ne engedj az ő kérésüknek. Gyerekek, azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek kire hallgatott a király? Szerintetek kire hallgatott a király? Ugye volt két tanács, az egyik tanács azt mondta, hogy engedj a nép kérésének, könnyíts a terheiken. A másik tanács azt mondta, hogy ne engedj a népnek, mutasd meg, hogy te erős uralkodó vagy. Megkérjük a felnőtteket, hogy segítsenek, hogy kire hallgatott ez a király. A fiatalokra hallgatott. A fiatalokra hallgatott a király. Hadd kérdezzem meg, gyerekek, hogy szerintetek miért a fiatalokra hallgatott? Jó tanácsot adtak a fiatalok? Nem jó tanácsot adtak. Mégis a fiatalokra hallgatott. Szerintetek miért a fiatalokra hallgatott? Hadd kérdezzek egy másik dolgot tőletek. Előfordul olyan, hogy a szüleitek valamit mondanak, meg az osztálytársaitok is mondanak valamit, és a kettő eltér egymástól? Előfordult már ilyen? Kikre könnyebb hallgatni? Ugye van, amikor a szüleinkre hallgatunk, de bizony gyakran előfordul, hogy az osztálytársakra hallgatunk, és azért, mert ők a kortársaink. És azért, mert az ő befolyásuk erősebb nálunk. Hadd kérdezzem meg, gyerekek, hogy kinek az osztályában, most bocsánat az idősebbektől, kinek az osztályában van az, hogy menő az, aki tanul? Van ilyen közöttetek, akinek az osztályában arra néznek fel, azt tartják jónak, azt tartják dicséretesnek, aki tanul? Van ilyen köztetek? Nincsen, igaz? Az én koromban sem volt ilyen. Kaptam egy pedált egy osztálytársamtól. Ezzel jelezték azt, hogy miért pedálozol annyit, miért tanulsz te annyit? És könnyű kilógni a sorból? Könnyű mégis tanulni? Könnyű azt mondani, hogy nem, én veletek ezt nem csinálom, mert nem jó, amire hívtok. Könnyű ezt megtenni? Gyerekek, pedig tanulnunk kell a király történetéből. Ugyanis ezt mondta ezután a nép, ugye a király válaszolt nekik, és a nép azt mondta, hogy tudod mit? Akkor uralkodj csak a saját családod felett. És ott hagyták. És Izraelben ketté szakadt a királyság, és 10 törzs azt mondta, hogy nekünk ilyen király nem kell. Ott hagyták, és maradt 2 kis törzs, amelyen uralkodott Roboám király. Pusztán azért, mert nem jó emberekre hallgatott, mert a befolyás, aminek engedte, hogy érvényesüljön, az nem jó felé vitte őt. Pedig lehetett volna jó is, nem? Lehetett volna, hogy a vénekre, az idősebbekre hallgat, és akkor uralkodó maradhatott volna. De ő inkább hallgatott a környezetében élőkre, inkább hallgatott a kortársaira, akkor is, amikor az nem volt jó és nem volt helyes. Ahol elmondtam Fehérváron ezt, akkor felvetettem, hogy mi lenne, hogyha indítanánk egy mozgalmat. Nem lehetne azt megtenni, hogy azt mondjuk az osztálytársaknak, hogy mi pedig ezt nem tartjuk menő dolognak, nem tartjuk nagyra azt, aki nem csinálta meg a házit. Szerintünk éppen az a dicséretre méltó, aki megcsinálta és aki tanult. Én hallottam olyan osztályról, ahol azt tartották jónak, és azt tartották természetellenesnek, azt tartották jónak, aki tanult, és kinézték maguk közül azokat, akik nem csináltak meg a házit, akik másolták. Létezik ilyen is. Csak ez arra van szükség, hogy valaki elkezdje ezt a befolyást gyakorolni, elkezdje azt képviselni, akár csak úgy is, hogy nem érdekel, hogyha lenéztek, én azért pedálozok tovább. Én azért csinálom tovább, hogyha arra van szükség. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek, és kívánom, hogy ti legyetek olyan befolyással a környezetetekre, amelyik jó irányba hat, és ne titeket húzzanak le, ne titeket vegyenek rá rosszra az osztálytársaitok, a környezetetek. Kedves testvérek, erről a témáról szeretném, hogyha gondolkoznánk közösen egy kicsit. A befolyásnak a hatalmáról, a befolyás gyakorlásáról, a befolyással való élésről. Gondolatilag annyit hadd idézzek fel, hogy a talentumok példázata kapcsán a Krisztus példázatai könyv egy külön kis szakaszt szentel a befolyás kérdésének. Én azzal hadd kezdjem a közös gondolkozásunkat, hogy próbáljuk meg felmérni, hogy milyen jelentősége van annak a hatásnak, amellyel mi hatunk egymásra, amellyel hatunk egymás életére. Gondolkozzunk bibliai példákon, ahol a hatást, egy embernek a személyes befolyását érzékelni le lehet mérni. Tudnánk ilyen bibliai példákat megemlíteni? Abigail példája. Ugye, aki a személyes befolyásával meg tudta menteni Dávidot egy rossz cselekedettől. Tudnánk-e más példát mondani a befolyás hatalmára? Ábrahám és családja, aki ugye megparancsolta az ő házanépének, hogy engedelmeskedjenek, vagy Ábrahám gyermekéről olvassuk azt, hogy ezt mondták nekik a környező népek, hogy te Istentől való fejedelem vagy mi közöttünk. Ez volt az ő hatása, ez volt az ő befolyása, ez érvényesült. Én is hadd hozzak 2 példát, de előtte még egyet hadd említsek meg. A kémeknek a példája. A kémeket előre küldték, és 2 kém volt az, aki azt mondta, nem csak azt mondta, hogy jó az a föld, hanem azt is mondta, hogy ha bízunk az Istenben, akkor elfoglalhatjuk. És egy nagyon érdekes dolgot olvastam a kémekről, Bizonyságtételek 4. fejezete fogalmazta ezt meg. Föltette a kérdést, hogy mi lett volna, hogyha az arány más. Mi lett volna akkor, hogyha 10 kém mondja azt, hogy bízzatok az Istenben, elfoglalhatjuk azt a földet, hogyha engedelmeskedünk neki, és csak 2 kém lett volna, amelyik azt mondja, hogy nem tudjuk elfoglalni, mert nagy városokban laknak, erődített városokban vannak, szálfa, hatalmas emberek, erősebbek nálunk, vasszekerekkel járnak. Nem tudjuk mi elfoglalni azt a földet. Tudjátok, mit ír Elemvájt? Azt írja, hogy akkor is a negatív befolyásra hallgattak volna. Döbbenetes ez a tény, hogy ilyen a mi emberi természetünk, hogy egy pici negatív befolyás elég. Itt persze a kémeknél más volt a helyzet, mert nem 2 mondta azt, hogy nem tudunk bemenni, hanem volt 10, és 2 volt az, amelyik azt mondta, hogy bemehetünk, és a nép annyira megvadult, hogy ezt a 2-t meg akarta kövezni. El akarta pusztítani azt, aki megmerte fogalmazni, hogy az Isten iránti bizalom alapján, az Istennek való engedelmességben bemehetünk és elfoglalhatjuk azt a földet. Mert az Isten velünk lesz, és az Isten fog segíteni rajtunk. Én két részletet szeretnék felidézni a befolyás hatalmának ábrázolására. Hasonló történelmi korban pár évtized eltéréssel olvashatjuk ezt a Bibliában. A második templom időszakában, Esdrás és Nehémiás korából szeretnék két részletet felidézni. Először a negatív befolyásra, a negatív hatásra nézve szeretnék egy részletet idézni. Talán csak szavakkal idézném fel a Szentírásból a történetet. Arról van szó, hogy amikor letették a templomnak az alapkövét, akkor a nép között voltak, akik örömükben kiáltottak, de azt olvassuk, hogy voltak közöttük olyanok, akik látták a salomoni templomot még, az eredeti templomot, és akik elkezdtek az alapkő letételnél sírni, keseregni, nagy hangon, fennhangon sírni és keseregni. Annyira, hogy nem lehetett megkülönböztetni a sírást és az örömújongást. Szóval gondoljunk bele, hogy milyen hatás lehetett, hogy próbáljuk meg elképzelni, hogy milyen lehetett ez az alkalom, amikor az Isten végre véget ért a 70 éves fogság, végre hazatérhettünk, végre elkezdődhet a szentély szolgálatnak a helyreállítása a szentély felépítésével. És ezen az alkalmon voltak emberek, akik nem örömükben kiáltottak, újjongtak, hanem akik keservesen sírtak. Akkor, amikor az örömnek a helye és a hálának a helye lett volna. És itt szeretném felidézni azt a részletet, azt írja a Esdrás könyve, hogy ezután a környező népek megpróbáltak csatlakozni hozzájuk, de mivel nem tértek meg, ezért elutasították őket, és ezután olyan levelet írtak, aminek a következtében 13 évig szünetelt a templom építése. Azt mondogatták, hogy nem jött el az ideje az úrháza építésének. És Zakariás és Aggeus próféta üzenetére kezdtek el végül újra munkálkodni. Ezzel a történettel kapcsolatban szeretnék arra a lelki háttérre rámutatni, amit a Proféták és Királyok című könyvben olvashatunk róla. Ezt mondja, természetes volt, hogy szomorúság töltötte el az idős emberek szívét, amikor hosszú ideig tartó megáltalkodottságok következményeire gondoltak. Ha engedelmeskedtek volna Istennek és nemzedékük is, végrehajtva Istennek Izraellel való szándékát, akkor nem dől romba a Salamon által épített templom, és nem lett volna szükség a fogságra. Hálátlanságuk és hűtlenségük miatt szóródtak szét a pogányok között. A körülmények azonban megváltoztak. A szerető Isten ismét irgalmasan látogatta meg népét, és megengedte, hogy visszatérjenek saját földükre. A múlt botlásai miatti szomorúságot nagy örömnek kellett volna felváltania, hiszen Isten munkálkodott Círus szívében, és arra késztette, hogy segítsen nekik a templom újjáépítésében. Ennek a mélységes hála szavait kellett volna ajkukon fakasztania. Egyesek azonban nem vették észre Isten utatnyitó gondviselő intézkedéseit. Örvendezés helyett elégedetlenséget és csüggesztő gondolatokat tápláltak magukban. A zúgolódás, panaszkodás és kedvezőtlen hasonlítgatás sok emberre csüggesztően hatott és gyöngítette az építő kezét. A munkások megkérdezték, hogy folytassák az építkezést, amelyet már az induláskor olyan nyíltan bírálgatnak, és amely olyan sok panaszra ad okot. Ezt írja tanulságként, ha azok, akik nem örvendeztek az alapkő letételekor, előre láthatták volna hitetlenségük következményeit, megrémültek volna. Nem voltak tudatában annak, hogy micsoda súlya van rosszallást és csalódást kifejező szavaiknak. Nem tudták, hogy elégedetlenségük kifejezése mennyire késlelteti az úrházának felépítését. Kicsit későbbről még ugyanebből a ugyanezzel a helyzettel kapcsolatban ezt írja. Ez csodálatos alkalmak ideje volt a zsidók számára. A menny leghatalmasabb erői munkálkodtak a királyok szívén, és Isten népének az volt a feladata, hogy a lehető legnagyobb buzgósággal valósítsa meg Círusz rendeletét. Nem lett volna szabad semmilyen fáradtságot sem sajnálniuk a templom és szolgálatai helyreállítására, és arra, hogy újból berendezkedjenek júdeai otthonukban. Sokan nem mutattak erre készséget Isten hatalma megnyilvánulásakor. Ellenségeik szívós kitartással szembehelyezkedtek velük, és az építőkön fokról fokra erőt vett a csüggedés. Egyesek nem tudták elfelejteni a szegletkő letételénél lejátszódó jelenetet, amikor sokan kifejezésre juttatták bizalmatlanságukat a vállalkozással szemben. Amikor pedig a szamaritánusok még tolakodóbbakká lettek, sokan a zsidók közül megkérdőjelezték, hogy eljött-e egyáltalán az újjáépítés ideje. Ez az érzés csak hamar általánossá lett. A munkások közül sokan csüggetten és elkedvetlenedve visszatértek otthonukba, hogy az élet hétköznapi dolgaival foglalkozzanak. Ugye döbbenetes, hogy egy apró kis dolognak tűnik. Egy apró kis dolog, hogy egy ember, aki látta a múltnak a dicsőségét, tud-e örülni az újrakezdésnek, még akkor is, hogyha az kicsiny, és nem hasonlítható össze, nem állítható párhuzamba a korábbi épületnek a pompájával és dicsőségével. És ez a kis lelki hozzáállás, ez az aprónak tűnő lelki hozzáállás, ez olyan következményekkel járt a nép életében, hogy erőtlenné váltak az építők, és 13 éven keresztül, 13 éven keresztül nem épült a templom tovább. Ugyanebből a korból egy nagyon pozitív példát is hadd hozzak fel. Nehémiás példáját, aki a szívén viselte Isten művét, és sírt és kesergett az Isten előtt. Sírt és kesergett az Isten előtt azért, amilyen állapotok vannak Jeruzsálemben, és könyörgött, hogy az Isten nyisson neki alkalmat, nyisson lehetőséget arra, hogy segíthessen az ő népének. Ugye a történetet olvassuk majd el, hogyha nem ismerjük, Nehémiás próféta könyvének az első fejezeteitől kezdve. Amit szeretnék kiemelni az az, hogy Nehémiás hogyan éreztette az ő személyes befolyását a nép körében. Nehémiás ugye mindent gondosan előkészített, és óvatos volt, hogy ne keltsen felesleges ellenállást, nem osztotta meg a tervét ideje korán, hanem megvárta az alkalmas pillanatot. Megérkezett Jeruzsálembe, megtekintette Jeruzsálemet, felmérte a helyzetet, utána megosztotta néhány olyan emberrel a tervét, akiről úgy gondolta, hogy segítségére lesz a befolyásával, és végül kiállt a nép elé, és leírta a nép előtt azt, hogy milyen állapotban vannak, és utána felszólította őket, elmondta az Isten kegyelmét, ahogyan válaszolt az imádságára, és felszólította őket, hogy tartsanak vele a város újjáépítésében, a város falujjáépítésében. Ismét a Proféták és Királyok című könyvből hadd olvassak fel egy kis részletet ezzel kapcsolatban, hogy hogyan hatott Nehémiás személye, Nehémiás lénye, hogyan munkálkodott Nehémiás a népért. Ezt mondja, Nehémiásnál királyi megbízó levél volt, amely arra szólította a lakosságot, hogy működjék együtt vele a város falainak újjáépítésében. Nehémiás nem kívánt hatalmi szóval élni. Inkább meg akarta nyerni a nép bizalmát és megértését, mert tudta, hogy az előtt álló nagy munkában szívük egységére épp olyan szükség van, mint kezük összefogására. Amikor másnap összehívta a népet, olyan érveket hozott fel, melyeket alkalmasnak gondolt szunnyadó tetterejük felébresztésére és a széthúzók egyesítésére. A felhívás a népet szíven találta. A menny jó indulatának megmutatása félelmüket szégyenné változtatta. És felbátorodva egyhangulag mondták, keljünk fel és építsük meg, és megerősítették kezeiket a jóra. Nehémiás egész lénye benne volt a vállalkozásban. Reménysége, tettereje, lelkesedése, célkitűzése áthatotta a többieket is. Szent bátorsága és emelkedett elhatározása másokra is átragadt. Minden ember egy-egy Nehémiássá vált a maga helyén, szomszédja szívét és kezét erősítve. Döbbenetes ez is, nem? Tehát ahogyan elmondhatjuk, hogy a negatív befolyás félelmetes hatalommal bírt, ugyanígy elmondhatjuk, hogy Nehémiás személyéből áradó, a Nehémiás személyéből áradó odaszentelődés, tetterő buzgóság olyan befolyással bírt, hogy azt írja itt a könyvben, hogy egy-egy ember a maga helyén Nehémiássá vált. Azaz a maguk helyén ugyanolyan lelkesítően, ugyanolyan bátorítóan, ugyanolyan erősítéssel tudtak hatni a környezetükre, mint ahogy Nehémiás. Kicsit későbbről ezt írja a munka végzése során, Nehémiás tettereje akkor sem hagyott alább, amikor a munka ténylegesen megkezdődött. Fáradhatatlan éberséggel ellenőrizte az építkezést, irányította a munkásokat, meglátta az akadályokat és felkészült minden esthetőségre. A három mérföld hosszú fal mentén állandóan érezhető volt befolyása. Kellő időben mondott szavakkal bátorította a félénkeket, felrázta a lustákat, megdicsérte a szorgalmasokat. Közben figyelte az ellenségeik mozdulatait. Döbbenetes ez is, nem? Egy ember, aki az Istennel való kapcsolatából fakadóan elvette az Istentől, hogy mit kell tennie, mert szívén viselte Izraelnek a sorsát, oda szánta az életét, ott hagyta az addigi életét azért, hogy segítsen, és ez az ember képes volt a szavaival, a személyes befolyásával megnyerni az fásult, belefáradt, a maguk dolgával törődő izraelitákat, képes volt fellelkesíteni őket annyira, hogy munkához is lássanak. Ugye lelkesíteni ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy gyerünk, csináljuk, azt még viszonylag könnyű, de aztán a munkát elvégezni, és a három mérföld hosszú fal mentén mindenhol érezhető volt a befolyása, még úgy is, hogy emberek felbuzgultak, és azok az emberek a maguk helyén ugyanolyan jó légkört árasztottak, mint Nehémiás, és nyoma sem volt a félelemnek, nyoma sem volt a reménytelenség érzésének, és képesek voltak bátran vállalni a környező népek gyalázatát, képesek voltak erőt meríteni, erőt nyerni az Istentől, és ennek az egésznek a kulcsa egy ember volt. Ennek az egésznek a kulcsa egy ember volt, az ő hitélete, az ő ima élete, az Istennel való kapcsolata. Ennek a gondolatnak így az összegzéseként, tehát két dolgot fogalmazhatunk meg. Az egyik, hogy Jézus kérdése, hogy tudjuk-e, hogy minémi lélek lakik bennünk? Nem tudjátok, hogy minémi lélek van bennetek. Ez nagyon komoly figyelmeztetés, mert egy embernek a csüggesztő befolyása képes sok embert lebénítani, képes sok embert tehetetlenné tenni. Ugyanakkor van egy bátorító gondolat a befolyásnál, ez pedig az, hogy ha valaki az Istenben elrejtőzik, így írja Ellen White egy helyen, egy helyes irányba tevékenykedő tag sokak életére kihat. Egy helyes irányba tevékenykedő tag sokak életére kihat. Kedves testvérek, lépjünk tovább, és tegyük fel azt a kérdést, hogy ezzel a talentummal, a befolyás talentumával kik rendelkeznek. És erre a kérdésre kérlek, hogy válaszoljatok. Mindnyájan. Komolyan vesszük ezt? Tartok tőle én is. Testvéreim, nincs köztünk olyan, aki a befolyás hatalmával ne élne. Akár tudatosan tudjuk ezt, akár nem vagyunk tudatában ennek, mindegyikünk élete hat a másik életére, és ezek a hatások összegződnek. Ezek a hatások összegyűlnek, összesűrűsödnek, és végül törvényszerűen hatnak a közösségre, hatnak a környezetre, hatnak a társadalomra is végül. Ennek a hatásnak tudatában kell lennünk. Itt hadd olvassak fel egy kis részletet a Krisztus példázatai könyvből, és gondolkozzunk el ezeken a mondatokon. Mindenkit a belőle áradó sajátos légköre vesz körül. Légkör, amely telítve lehet a hit, bátorság, reménység, életadó erejével és a szeretet jó illatával. Viszont nehézzé és fagyossá teheti az elégedetlenség és önzés homája, vagy elmérgezheti ápolt bűnök halálos ragája. A bennünket körülvevő lelki légkör kihat minden egyes emberre, akivel érintkezünk, akár tudatában van annak, akár nem. Ez olyan felelősség, amely alól nincs felmentés. Befolyásuk van szavainknak, cselekedeteinknek, ruházatunknak, magaviseletünknek, még arckifejezésünknek is. Ezek a befolyások olyan tényezők a jóra vagy a rosszra, hogy szinte felmérhetetlenek. Itt szeretnék megállni, és szeretném feltenni akkor azt a kérdést, hogy gondolkozzunk el, hogy milyen befolyással is lehetünk. Milyen befolyást áraszthat a mi arckifejezésünk, a mi öltözködésünk, a mi magaviseletünk, a mi szavaink. Ugye kétfelé válik az út. Az egyik lehetőség, hogy a légkör, amely körülvesz bennünket, az telítve lehet a hit, a bátorság, a reménység életadó erejével és a szeretet jó illatával. Ez egy lelkesítő dolog, nem, testvéreim? Föl kell tennünk, nyilván bele kell néznünk a tükörbe, és meg kell kérdeznünk, hogy az én személyes befolyásom az milyen. Föl kell tennünk a kérdést, hogy át van-e itatva az Isten iránti bizalommal az én lényem, és ez érződik-e a környezetem számára. Hogy aki kapcsolatba kerül velem, akivel érintkezem, ő találkozhat-e azzal a békességgel, amely a bizalomnak, az Istenbe vetett bizalomnak az eredménye? Vagy esetleg éppen ennek a hiányával találkozik? Találkozik-e az Istenbe vetett reménységgel? Vagy pedig csüggesztéssel találkozik? Miről ismernek bennünket a környezetünkben? Arról, hogy kétségbe esünk a bajok láttán, vagy arról, hogy építő módon keressük a megoldást? Arról ismernek meg bennünket, hogy zúgolódni szoktunk, panaszkodni szoktunk, vagy arról ismernek meg, hogy vigasztalni szoktunk? Ezek azok a hatások, amelyek mindenképpen érvényesülnek a környezetünkben. Amelyek hatnak emberek életére. Telítve lehet a bennünket körülvevő légkör a hittel, a bátorsággal, a reménység életadó erejével és a szeretet jó illatával. A befogadás, az együttérzés, a gyöngétség lelkületével. Vagy telítve lehet, viszont nehézzé és fagyossá teheti az elégedetlenség, az önzés homája, vagy ápolt bűnöknek a befolyása. Ezen is el kell gondolkozni, amire külön ráirányítja a figyelmet. Mennyire vagyunk megelégedettek? Vagy mennyire elégedetlenek vagyunk? Megtanultuk-e, hogy mindenben megelégedettek legyünk, ahogy Pál apostol fogalmaz? Ő azt mondta, hogy én megtanultam bővölködni, de megtanultam szűkölködni is. Megtanultam, hogy mindenben megelégedett legyek. Mert Krisztusban mindenre van erőm, mert Krisztus a gondviselőm, mert rábízom az életemet. Mennyire fagy meg körülöttünk a légkör, a panaszkodás, a gondok miatti gyötrelemből fakadóan. Mennyire fagy meg körülöttünk a légkör a bizalmatlanság miatt, a gyanakvás miatt, a meg nem bocsátás, a neheztelés miatt. Mennyire hatja át a körülöttünk levő légkört, hatja át a jelenlétünket az, hogy csak magunkra figyelünk. Biztos mindannyian beszélgettetek már olyan emberrel, aki látszólag érdeklődött irántatok, de valójában önmagával foglalkozott. Ez is egy légkör. Hogyha valaki magával van körülvéve, magával foglalkozik, nem ér rá a másikra odafigyelni. Ha emberek azt tapasztalják, hogy nem ér rá odafigyelni, akkor nem érzik a szeretetet belőle. Akkor szavakkal el lehet mondani, hogy szeretlek, meg el lehet mondani, hogy az Isten szeret, de ha az Isten képviselője részéről azt tapasztalja, hogy az illető nem érdekli a másik személye, nem érdekli az én személyem, hogy én ki vagyok a másikat, akkor az nem fogja érezni az Isten szeretetét. És van még egy kérdés, amely megint csak személyesen, egyénenként kell feltennünk, de szóba kell állnunk vele. Milyen következménye volt a babiloni köntös eltételének a honfoglaláskor? Izrael seregei nem állhattak meg. Izrael seregei nem állhattak meg az ellenség előtt, ami személyes felelősségünk, nem közösen vétkeztek. Nem nagy tömegben követték el a hűtlenséget az Istennel szemben. Csupán volt egy ember, aki úgy gondolta, hogy figyelmen kívül hagyja az Isten beszédét. És voltak körülötte néhányan, akik ezt elnézték. Akik noha tudtak róla, nem tették szóvá. Ennek az egyetlen bűnnek a jelenléte az Isten jelenlététől fosztotta meg Izrael népét. Azt írja Ellen White a Nevelés című könyvben, hogy a bűnnek az igazi forrásai, az igazi melegágyai nem a látványosan vétkezők élete a Földön, hanem az az élet, amely erényesnek látszik, de egy bűnt melenget. Ez az élet jelenti a legerősebb befolyást a rosszra, annak a léleknek, aki ingadozik a jó és a rossz között. Ennek az életnek a személyes befolyása, a személyes példaadása. Testvéreim, akkor, amikor azt mondjuk, hogy vegyük fel a küzdelmet, és küzdjünk a bűnökkel, akkor nem csak a személyes üdvösség kérdéséről van szó. Akkor szó van arról a befolyásról is, amelyet a mi életünk áraszt. Szó van arról a befolyásról, amely érződni fog. Hiába próbáljuk eltakarni, hiába próbáljuk meg elfedni, ha a lelkünkben megmaradhat a tisztátalanság. Ha a szívünket nem tudta megtisztítani az Isten szeretete, akkor ez valamilyen módon a befolyásunkban meg fog jelenni, és érződni fog. És ez az Isten jelenlététől fosztja meg a környezetünket is, nem csak bennünket. Hadd olvassak fel egy kicsit későbbről egy részletet a Példázatok című könyvből. Ezt mondja, a jellem hatalom, az igaz, önzetlen, istenfélő élet csendes tanúbizonysága csak nem ellenállhatatlan befolyással bír. Szoktunk-e gondolkodni ezen akkor, amikor embereknek érvelünk? Azt írja a Nagyorvos lábnyomán című könyvben, hogy a keresztény élet, a hívő keresztény, az engedelmes keresztény élete megcáfolhatatlan érv a kereszténység mellett. Mi nagyon sok megcáfolható érvet elmondhatunk. Az a kérdés, hogy mellé teszünk egy megcáfolhatatlan érvet, az isteni hatalomnak való jelenlétét, az isteni hatalom befolyását, amely viszont megcáfolhatatlan lesz. És ismerjük talán azt a mondást is, amelyik azt mondja, hogy nem hallom, amit mondasz, attól, ahogyan élsz. Az érvek, amelyek erősek lehetnének, sem lesznek erősek, ha az Isten jelenléte nem társulhat az életünkhöz. Krisztus jellemét nyilváníthatjuk ki, akkor lelkek megmentésében munkatársai vagyunk. Ha saját életünkben Krisztus jellemét nyilvánítjuk ki, akkor lelkek megmentésében munkatársai vagyunk. Csak is akkor munkálkodhatunk együtt Krisztussal, ha életünkben az ő jelleme nyilvánul meg. Mennél szélesebb körül a mi befolyásunk, annál több jót cselekedhetünk. És akkor itt szól a prédikátorok felelősségéről. Ha Isten szolgái követik Krisztus példáját, megélve a törvény elveit a mindennapi életükben, ha minden ténykedésük arról tanúskodik, hogy szeretik Istent mindenek felett, s fele barátaikat, mint önmagukat, akkor a gyülekezetnek világmozgató hatalma lesz. Kedves testvéreim, hogyha a gyülekezetben befolyással rendelkező testvérek, és itt hadd mondjam azt, hogy vének, tanítók, az ige hirdetésére kiálló gyülekezeti tagok, hogyha az életünket az Isten szeretete átalakíthatja, akkor a gyülekezetnek világmozgató hatalma lesz. Nem az érveinek, hanem az életének. Azonban ne felejtsük el, hogy befolyásnak ugyanilyen hatalma van a rosszra is. Saját lelkünket elveszíteni rettenetes dolog, de embertársaink lelkivesztét előidézni még rettenetesebb. Hogy befolyásunk a halál illata legyen a halálra, félelmetes gondolat, de mégis lehetséges. Sokan azt hiszik, hogy gyűjtenek Krisztussal, pedig tékozolnak. Ez az oka az egyház erőtlenségének. Sokan, és most leírja, hogy mi ez az erőtlenség. Sokan teljes bátorsággal bírálgatnak és vádolnak. Gyanúsítás, féltékenység és elégedetlenség érzelmeinek kifejezése által sátán eszközeivé válnak. Mielőtt még cselekedeteiknek tudatára ébrednének, az ellenség elérte célját általuk. A rossz befolyás megmarad, az árnyak tornyosulnak. Sátán nyilai meghagyták jeleiket, kételj, hitetlenség, sőt határozott istentelenség árad ki emberekre, akik különben elfogadták volna Krisztust. Közben sátán eszközei önelégülten tekintenek azokra, akiket kételkedésbe kergettek, s kikre többé nem hagy sem intés, sem kérelem. Hízelegnek önmaguknak, hogy ezekkel a lelkekkel szemben ők milyen erényesek és igazak. Félelmetes, nem, amit leír? Hogy akkor, amikor elégedetlenek vagyunk, akkor, amikor bírálgató lelkületet ápolunk, akkor, amikor vádak vannak a mi szívünkben, akkor, amikor gyanakvás és előítélet van a lelkünkben, akkor ilyen hatással vagyunk emberekre, akik nézik az életünket, akik elutasítják az evangéliumot, mi pedig azt mondjuk róla, hogy róluk, hogy ezek az emberek nem akarnak megtérni. Az Isten pedig azt mondja, hogy miattunk. Az én életem befolyása miatt fordultak szembe az Istennel. A keresztények részéről megnyilvánuló könnyelműség, önző önelégültség és gondtalan közömbösség sok lelket kerget el az élet ösvényéről. Mikre figyeljünk akkor tehát? Mi az, amin el kell gondolkoznunk, amibe bele kell néznünk? A keresztények részéről megnyilvánuló könnyelműség. Nagy dolog. Teljesen hétköznapi, nem? Egy kicsit könnyelműnek lenni. Egy kicsit többet engedek meg magamnak. Egy kis tréfálkozás. Eutrapélia a görög kifejezés. Kedélyesen elmondott durvaság. Egy kis ugratása a másiknak. Nem nagy dolog. De nem tudjuk, hogy milyen hatásként használja fel Sátán. Könnyelműség, önző önelégültség és gondtalan közömbösség. gondtalan közömbösség. Ez is ott van az Isten. Nem veszik észre, hogy saját szabolátlan nyelvük és lázadó szívük okozták a lelkek vesztét. Ez a negatív oldala, ez a befolyásnak a félelmetes felelőssége a mi életünkben. Testvéreim, válhatunk tehát felemelővé, válhatunk életet közvetítőké, de válhatunk a halál eszközeivé. Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben így fogalmazta ezt meg, hogy lehetünk a bűnnek fegyverei, és lehetünk az Istennek fegyverei. Lehet, hogy az Isten általunk megragad embereket, és megnyer embereket, és lehet, hogy a bűn sátán általunk veszít el embereket, és tart fogságban. És tegyük fel befejezésül a kérdést, hogy mire van szükségünk ahhoz, mi kell ahhoz, hogy a mi befolyásunk az az élet illata lehessen, ahogy Pál fogalmazott a korintusi levélben. Mire van szükség ahhoz, hogy az élet illata lehessen? Testvéreim, le tudjuk-e tagadni azt, hogyha a szívünket valami bántja? Egy ideig tudunk képet mutatni. Ha valaki csak odáig jut el, hogy mosolyogjon többet, és panaszkodjon kevesebbet, akkor volt értelme, de a lényeg még nem valósult meg. Mert a mosoly az lehet amerikai bájvigyor is. Az ügynöknek a vigyorgása, amivel meg akar nyerni engem. Az elégedetlenség pedig felnövekszik, és a keserűség valahol kifolyási pontot keres az életünkben. Hiába próbálnám eltagadni, hiába próbálnám elfolytani, ez ki fog folyni. A forrás utat keres magának, és kitör, és ömlik, feltartóztathatatlanul. Egy ideig elfolythatjuk, de akkor másik kijáratot fog keresni, és meg fog nyilatkozni. Nem megoldás, hogyha ezért megpróbálunk külsőleg megfelelni azoknak a követelményeknek, ami kell ahhoz, hogy jó befolyásunk lehessen. Az első lépés az önmagunk iránti őszinteség. Ahhoz, hogy a befolyásunk felemelő lehessen, ahhoz először is önmagunk iránt őszintéknek kell lennünk, és meg kell állnunk. Meg kell állnunk, és szembe kell néznünk saját állapotunkkal és helyzetünkkel. Nem csak azzal, hogy milyen befolyást árasztunk, hanem hogy mi van a szívünkben, amiből ez a befolyás megszületik. A második lépés, hogy vállalnunk kell a küzdelmet. El kell döntenünk, hogy vállaljuk a küzdelmet, vagy pedig takargatunk dolgokat. A forrásnál kell megváltoztatni. A forrásnál kell a dolgok irányát megváltoztatni. Hogyha vállaljuk a küzdelmet, akkor az Isten azt üzeni nekünk, hogy nálam van a megoldás. Akkor az Isten azt mondja, hogy ne maradj magadra a küzdelmedben, ne próbáld meg magadat átformálni, átalakítani, mert úgy tudsz megváltozni, ahogyan a párduc el tudja változtatni az ő foltosságát. Úgy tudsz megváltozni, ahogy a szerecseny el tudja változtatni az ő feketeségét. Az Isten azt mondja, hogy jöjj hozzám, és én adok néked. Adok neked új szívet, én adok neked erőt, én az én jelenlétemet kínálom fel számodra, hogy életed legyen és bővölködjél. Tehát, hogyha mi eldöntjük azt, hogy mi küzdeni akarunk, akkor az Isten jelenlétéért kell küzdenünk. Akkor a harcunkat abban kell megvívni, hogy közösségünk legyen a világossággal. Hogy semmi akadálya ne legyen az Isten jelenlétének a mi életünkben, és hogy húzódjunk közel ő hozzá. Mert a befolyás egyszerűen az, ami a szívünkben lakik. Ha a szívünkben lakik Krisztus, ha a szívünkben uralkodhat az ő lelke által, akkor az ő befolyása akkor is ki fog áradni, ha mi nem akarunk hatni másokra. Akkor is hatni fog. De ha a szívemből hiányzik az Isten jelenléte, ha a szívemben ott van az, hogy tudom, hogy mit kellene tenni, de nem tudom megtenni, mert nincsen erőm hozzá, akkor a görcsös befolyás fog áradni belőlem. akkor a befolyásom az különösen érződni fog a feszültségben, mert ha tudom, hogy mit kellene tenni, csak éppen erőm nincs megtenni, akkor iszonyú feszült vagyok ettől, nem? Ti nem? Szerintem nem csak az én tapasztalatom ez. Meg kellene tenni, így kellene tenni, el kéne már indulni, akár csak ilyen hétköznapi dolgokban is. És milyen feszültekké tudunk válni attól, hogy valami nem valósult meg. Az Isten azt kínálja fel, hogy az ő mindenható hatalmával kapcsolatban lehetünk, mert Krisztus meghalt a bűneinkért, és mehetünk hozzá, hogy közösségünk legyen vele. Nincsen akadálya annak, hogy hozzá menjünk. Nincsen akadálya, mert Krisztus mindent megtett, hogy minden akadály elháruljon az útból. Ahogy vagyunk, amilyen állapotban vagyunk, hozzá mehetünk, és kérhetjük, hogy tisztítson meg bennünket. A személyes befolyás így válhat felemelővé és áldássá. Egy röviden szólva, akkor felemelő a befolyásunk, ha Krisztus befolyásolt bennünket. Ha a Krisztus jelenlétében átitatódtunk az ő jelenlétével. Mózes nem tudta letagadni az Isten jelenlétét az életéből. Az más kérdés, hogy halálillata volt némelyek számára. Hogy az arcának a dicsőségét nem bírták elviselni. De Mózes attól, hogy az Isten jelenlétében tartózkodott 40 napon keresztül, Mózes arcáról valami olyan hatalom sugárzott, amely az Isten jelenléte volt. Mi sugároz a mi életünkből? Az Istennel töltött idő, vagy az Istennel töltött idő hiánya? Az Isten jelenléte, vagy az Isten jelenlétének a hiányában a békétlenség és a feszültség? Csak is Isten kegyelme képesíthet arra, hogy ezt az adományt, a befolyás adományát helyesen használhassuk fel. Bennünk, önmagunktól nincsen semmi, ami másokat a jóra tudna befolyásolni. Ha tudatára ébredünk tehetetlenségünknek, s hogy mennyire szükségünk van isteni erőre, nem bizakodunk önmagunkban. Nem tudjuk előre, hogy egy nap, egy óra vagy egy pillanat miként dönti el sorsunkat. Ezért minden napot azzal kezdjünk, hogy útjainkat mennyei atyánk oltalmába ajánljuk. Angyalait bízza meg, hogy őrködjenek felettünk, ha vezetésük alá rendeljük magunkat, s a veszély pillanatában mindenkor segítségünkre lesznek. Ha öntudatlanul rossz befolyást árasztanánk, az angyalok oldalunk mellett állva jobb útra fognak téríteni, amennyiben szavainkat és cselekedeteinket befolyásolják. Így módon befolyásunk csendes, öntudatlan, de hatalmas erő lehet, hogy másokat Krisztushoz és a mennyei világhoz vezessünk. Kedves testvéreim, utolsó kérdésként azt a kérdést hadd tegyem fel, hogy milyen lesz a hatása, mi lesz a hatása annak, amikor nem csak egyes emberek árasztanak maguk körül reménységet, békességet, örömöt, az Isten jelenlétét. Milyen lesz az, amikor egy gyülekezetben nem a világiasság, nem az önzés, nem a képmutatás, nem az ítélkező magatartásnak a légköre, nem az érzelgőségnek a légköre, nem az elvárásoknak, a fogyasztásnak a légköre, nem a minden dolgot gátló, mindent ellenző légkör jelenik meg. Milyen lesz az, amikor egy gyülekezetben, a gyülekezeti közösségben az Isten iránti szeretet és elkötelezettség, és az emberek iránti szeretet és elkötelezettségnek a légköre uralkodik. Jézus erre azt mondta, hogy ekkor meg fogják ismerni, hogy őt elküldte megváltóul az Atya. Kedves testvéreim, hogy a gyülekezetünk milyen légkört áraszt, az mindegyikünknek személyes felelőssége. Az én felelősségem. Gondolkozzunk erről így. Az én felelősségem, hogy ebben a gyülekezetben élet lelke érződik, vagy bármilyen korlátozó, negatív befolyás érezhető. Vegyük a szívünkre ezt a felelősséget személyesen, és lássuk meg a megoldást. Krisztus felkínálja a jelenlétét, meg akar ajándékozni a vele való közösséggel. Ingyen, nem pénzért, ajándékba kínálja ezt számunkra. éljünk ezzel a lehetőséggel. Amen. Mennyei édesatyánk, Urunk, szívünk mélyéből köszönjük az evangéliumot, köszönjük a hívásodat, köszönjük azt, hogy Jézus Krisztust egészen odaadtad áldozatul mi értünk, hogy mi fenntartás nélkül mehessünk te hozzád, hogy mi meg tudjuk ragadni az irántunk való vágyakozásodat és szeretetedet. Köszönjük Istenünk, hogy Krisztus közben járunk, hogy úgy nyitóul ment be, hogy megjelenjen a te színed előtt mi értünk. És köszönjük, hogy ő általa mi is megjelenhetünk te előtted. Köszönjük, hogy szerető atyaként szólíthatunk meg téged, és gyermeki bizalommal kérhetünk a te jelenlétedért az életünkben. Mennyei édesatyánk, köszönjük azt, hogy noha hatalmunk nincs, hogy egymást megváltoztassuk, de köszönjük, Urunk, hogy a személyes befolyásunknak mégis hatalma lehet. Hatalma lehet emberek életében, közösség életében is. Urunk, azért szeretnénk kérni, hogy ez a befolyás, ez a hatalom, ez jóra való befolyás, jóra való hatalom legyen a mi életünkben. És szeretnénk elismerni, hogy magunktól ez nem megy, Urunk. Istenünk, hogyha magunkra maradunk, akkor belőlünk kifolyik a keserűség, a mérgező befolyás. Akkor megmérgezzük az önzésünkkel a környezetünket. Akkor az elégedetlenség, a bizalmatlanság, a csüggedés és a fásultság nyilvánul meg. Urunk, nem szeretnénk, hogy ez legyen. Ezért szeretnénk könyörögve kérni a te jelenlétedért. Könyörgünk a te életed jelenlétéért, a te hatalmad megnyilatkozásáért a mi szívünkben. Könyörgünk azért, Urunk, hogy megpihenhessünk, felüdülhessünk a te közeledben, hogy az öntudatlan befolyásunk az ne romboljon, hanem építő, erősítő lehessen. Urunk, szeretnénk teljes szívünkből kérni, segíts megértenünk a veled töltött idő jelentőségét, és segíts élni a veled való közösség kiváltságával. Könyörögbe kérünk, mennyei édesatyánk, azért is, hogy add, hogy amikor a mi emberi természetünk törne elő, amikor a mi befolyásunk, akaratunk ellenére rosszul hatna, kérünk, küld el a te angyalaidat, és figyelmeztes bennünket. Add a te szent lelkedet a szívünkbe, és vezéreld a mi életünket, hogy azok van az élethelyzetekben, ahol nem tudjuk, felmérni sem tudjuk, hogy mi lenne a jó befolyás. Segíts, hogy elnyerhessük a te lelked vezetését, és természetes módon tudjunk veled járni, és tőled erőt nyerni. Urunk, Jézus Krisztusért kérünk, itass át a te jelenléteddel bennünket, és kérünk ad, hogy ez egészen odáig terjedhessen, hogy a mi gyülekezeteinkben a te jelenlétednek az öröme, a te hatalmad nyilatkozik meg, hogy a mi gyülekezeti közösségeink befolyása, életillata lehessen az életre. Jézus nevében kérünk, segíts, ami szükségletünk szerint segíts rajtunk. Amen.